Ismét itt a technikai rovat, és mai vendégünk ismételten Szabó Gábor, Balázs Béla díjas operatőr, egyetemi tanár, a HSC-nek, azaz a Magyar Operatőrök Társaságának alapító és vezetőségi tagja. Beszélgessünk ma egy kicsit a költséghatékonysági oldaláról a filmgyártásnak. Gondolok itt arra, hogy néha egy rendezőnek és egy operatőrnek mások a szempontjai, ahogy egy rendezőnek vagy egy producernek is. Kicsit olyan, mint amikor a mérnök meg a művész egymás ellen mennek, és mégis egy csapatba kell, hogy alkossanak egy közös végeredmény érdekében.
Hát ez a mérnök-művész ellentét, ha lehet ilyet mondani, abban nyilvánul meg, ez most nem egy konkrét film esetében, hanem hogy egyáltalán merre halad ez a fajta fejlődés, és hogy mi lesz ennek a vége, tehát hogy mit szeretnénk elérni. A műszaki oldalról van egy leállíthatatlan fejlődés, ami nyilván, hogy abszolút megkérdőjelezhetetlen ennek a motivációja, ami arról szól, hogy hogy lehet a világot úgy reprodukálni, hogy minden ízében teljesen megkülönböztethetetlen legyen az eredetitől, tehát magától a világtól. Valahol ez lehet a végső cél, hogy nem csak egyszerűen a hang és a képi élményanyagot kapjuk meg egy-egy ilyen vetítés során, hanem hogy teljesen komplex élményanyagunk legyen. Tehát amikor elkezdünk idézőjelben vetíteni egy ilyen filmet majd a jövőben, akkor az ne csak térhatású és sztereó hangú legyen, hanem hogy a szagokat, a tapintási érzeteket, az ízeket és mindent teljes mértékben úgy éljük át, ahogy azt talán az az ember, aki az érzékletet készítette, az élte meg.
Na most nyilvánvalóan vannak olyan filmpuristák, akik ezt istenkáromlásnak tartják. Hiszen, ahogy már sokszor beszéltünk arról, vannak, akik még a digitális technológia korában még mindig szeretnék, hogyha film nyersanyagra forogna a műalkotás, mert az ad egyfajta érzékletet. Ők már a 3D-t se szeretik esetleg, hiszen az a lényeg, hogy hogyan tud adott esetben kétdimenziós képekkel, nem is az a lényeg, hogy ezt tapinthatóvá tegyük, hanem hogy az érzéseket hogyan gerjeszti bennük, és ezt tartják a művészetnek. Na most nyilvánvalóan az első gondolata annak, hogy a tapinthatok egy filmes közegben, az egy primer érzék, és adott esetben azt, amit absztrakt módra a szememmel meg tudok tapasztalni, és a fülemmel egy moziban, annak miért adjunk még 3 darab érzékszervet, az valóban hozzáad a művészethez, vagy az valójában csak egy vásári látványosság?
Amikor megélünk egy történetet, elmegyünk reggel, és bevásárolunk a közértbe, tehát bármi megtörténik velünk, az, hogy is mondjam, egy feldolgozatlan nyers élményanyag. Na most, amikor valaki elmeséli ezt, miért hallgatjuk mondjuk egy jó stand-upost? Mert ő máshogy interpretálja ugyanazt az élményanyagot, ami egyébként nyilván vele is megtörténik, meg velem is megtörténik, de ő úgy tudja elmesélni, hogy abban valahogy sűrítve benne van az élet, és az, amit valószínű, hogy én is megélek, de lehet, hogy nem fogalmazom meg magamnak, vagy nem így fogalmazom meg magamnak. Tehát igazából abban a történetben, amit ő elmesél, hogy ő hogy abba a közértbe, vagy abba a szupermarketbe hogyan vásárolt be reggel, abba igazából nem is az érdekel minket, hogy mit mesél, hanem az, hogy azt, amit mesél, azt hogyan meséli el, és ettől szeretjük ezt végighallgatni. Na most ez történik szerintem, amikor filmet csinálunk, hogy mi nem egyszerűen egy valóságot akarunk dokumentálni azzal a filmmel, és leképezni azt, hogy az megmaradjon az örökké valóság számára. Ez is lehet a célja, amikor mondjuk csinálok a kisgyerekemről egy videófelvételt otthon, semmi mást nem akarok vele, én se, mint filmes
megőrizni
se,
az
mint egyszer megörökíteni, és akkor ugye nyilván az a célom, hogy minél jobban maradjon meg minden élményanyag, technikailag az legyen a legtökéletesebb. De hogyha egy filmet csinálunk, egy játékfilmet csinálunk, az a célunk, hogy azokat az eszközöket, amiket mondjuk a film a fejlődése során kidolgozott és kialakított, tehát a filmnyelvnek az eszközei és a képkészítésnek az eszközei, ezek mind szerszámok a kezünkben, és hogy tudjuk ezt annak a szolgálatába állítani, hogy mondjuk egy kép például ne csak önmagát jelentse, hanem fogalmivá emelkedjen, és hogy a szék az ne csak az a szék legyen, hanem a szék legyen, és hogy tudom én a történetet úgy manipulálni, és itt most a manipulálni a jó értelmétben gondolom, tehát az, hogy a néző gondolatait és érzéseit én valahogy befolyásolni tudjam abba az irányba, amibe szeretném. Mert ha nem akarom, tehát erről lemondom, most pont az egyik ilyen órán kérdezte valaki tőlem, hogy vannak most már olyan filmek is, ahol a néző dönti el, hogy merre forduljon a kamera, és hogy miközben megy a jelenet, lehet, hogy nem is azt nézi, hanem a szembe levő falat. És ez természetesen egy jó játék, meg lehet ilyet csinálni, de ha ez lenne a film útja a jövőben, akkor a film lemondana arról, hogy artikuláljon, hogy kifejezzen valamit, tehát hogy benne legyen az az interpretáció. Igazából mondjuk, hogyha a két zongorista eljátsza ugyanazt a művet, mű ugyanaz lesz, amit megírt a zeneszerző, amit esetleg hangról hangra ismerek. És azért ülök rá meghallgatni, mert arra vagyok kíváncsi, hogy az egyik hogyan adja elő, és a másik hogyan adja
ez
elő.
Ez igaz, de kicsit ezzel elkanyarodunk az esztétikához, mert nem lehet, hogy ebben az esetben, ugye arról beszélünk, ami ugye remake kapcsán gyakran előkerülő téma, hogy miben különbözik a régi verzió meg az új verzió, hogy azt mondjuk, hogy itt van két rendező, két zongorista, kétféleképpen adja elő művet, és az egyik lehet, hogy jobb. És lehet, hogy az egyiknél egyértelműen látszik az, hogy nem érdekel, hogy mi van a falon, nem fogok elnézni arra, mert ő meg tudta úgy csinálni azt a képet, hogy engem annyira leköt az, hogy mi történik ott, hogy eszembe se jut. Bár megvan az opció mind a két esetben, az egyik esetben elnézek, tehát hogy valóban az alkotónak itt mutatkozik meg a nagysága, hogy nem tud elkalandozni, ami egyébként egy moziban is elkalandozhat a figyelmem, tehát ez nem kell virtuális valóság. Igen. Mert az, hogy elkezdje az ember a telefonját nézegetni, vagy bármi kikapcsoljon és ne a filmmel foglalkozzon, és ez megint nagyon messzire vezet, hiszen vannak olyan filmrendezők, akiknek ez a lassú stílusa, ami az embert hagyja gondolkodni, ugyanakkor meg a szubjektumon is múlik, tehát aki nézi a filmet, hogy ő nem gondolkozik, hanem kapcsol az agya, éppen ezért gyorsan kell neki adagolni az információt, tehát ez egy nagyon messzire vezető esztétikai aspektust vet föl.
Hát igen, de pontosan arról van szó, hogy ahhoz, hogy ezt megtegye a film, tehát hogy mivel köti oda a néző tekintetét a vászonra, ahhoz pontosan azokat az eszközöket kell tudni használni, ami például az objektív kiválasztása, hogy az hány milliméteres az az objektív, hogy hova teszem az élességet, és milyen mély az élesség a képen, stb. És a vágás, a plánozás, az, hogy a képen nem az a célom, hogy minden tökéletes képminőségben látszódjon, hanem a kép olyan minőségű legyen, hogy az valamit kifejezzen, valami atmoszférát hordozom, vagy valamilyen érzelmet hordozzon, illetve ami nem feltétlenül a tökéletes minőséggel azonos.
Ugye Hollywood a klasszikus példa erre, hogy a művészeti önkifejezés és a kereskedelmi aspektusa a filmezésnek. Hogyan áll egymással ellentétben? És ezt összekötném azzal, amivel az elmúlt adásokban beszélgettünk, a digitális korszakkal. A digitális filmezés, az mennyiben segíti hozzá a rendezőket ahhoz, hogy egy nézőbarátabb, fogyasztóbarátabb, vagy adott esetben egy eszköztárilag szélesebb filmélményt tudjanak készíteni, már amennyiben a filmélmény a cél, illetve mennyivel segíti azt elő, hogy hatékonyabban dolgozzanak? Vagy, még mondok egy kulcsszót, olcsóbban dolgozzanak?
Ez nem jelentett olcsósodást a filmkészítésben a digitális technológia.
Gondolom, hogy a nyersanyag miatt, mert hiszen a film nyersanyagáról kevesen tudják, hogy a film nyersanyag az egy borzasztó drága dolog.
Hát igen, de mondjuk mi arra voltunk itt nevelve abban az időben, amikor ez még állami filmgyártás volt, és szinte az egyetlen, aminek komoly költségei voltak, az magának a filmnyersanyagnak a megvásárlása volt. És ezért mi nagyon spórolósan dolgoztunk, tehát nagyon előre elhatároztuk, hogy mit, honnan, hogyan akarunk fölvenni azt a felvételt, azt melyik pillanatban akarjuk használni, és csak azt vettük föl, mert nagyon takarékoskodtunk. Ennek azért voltak előnyei is, megkívánt egy tudatosságot, és előre bizonyos dolgot el kellett dönteni, hogy mit tartok fontosnak, és mit nem. De már ebben az időben is, akkor amerikai filmekben dolgoztunk, akkor láttuk, hogy mekkora különbség van ilyen szempontból, mert hát velem például előfordult az, hogy dolgoztam egy olyan amerikai filmben, ahol éppen valami akciójelenetet vettünk föl 6-8 kamerával, és a rendező elindította a kamerákat, és még eszébe jutott, hogy még valamit akar a színésznek mondani, és úgy gondolta, hogy nem állítja le a felvételt, mert az sokkal több időbe telik, amíg majd újraindul, és mindenki bemondja, hogy ő is forog, minden kamera előtt a csapó, stb. hanem bement a képbe, és elkezdett beszélgetni a színésszel, és egyszerűen máig is emlékszem arra az érzésre, ami bennem volt, hogy az a drága nyersanyagot megy át a kamerámon, és úristen, és így egymásra néztünk többen, így magyar operatőrök, mert akkor az vegyes csapat volt, abban voltak amerikaiak is, meg magyarok is. Az egy iszonyatos élmény volt, hogy ezt a szent nyersanyagot fölöslegesen most pocsékoljuk. És az a helyzet, hogy már abban az időben is az amerikai filmekben annyira más volt az összetétele a költségvetésnek, míg egy magyar filmben a költségvetéseknek a nagy részét, több mint a felét tették ki ezek, hogy a filmnyersanyag és a laboratóriumi költségek, és minden más, most beleértve a helyszínt, a ruhát, az autókat, a színészeket, az alkotókat, az ehhez képest csak egy kisebb része volt, és ott náluk egyszerűen a költségvetésnek egy elenyésző része volt a nyersanyaglabor költség, tehát igazából nekik az nem volt olyan nagy tétel, már akkor sem.
Ehhez képest ugye ezt most már külső Winchesterek, igen, adathordozók, merevlemezek helyettesítik, tehát ilyen szempontból azért csak olcsóbb lett.
De tulajdonképpen más helyen jelentkeznek drágulások. Hát például az, hogy nem kell annyira takarékoskodni a nyersanyaggal, az egyúttal például a forgatási időben is jelentkezik, tehát hogy mindent sokkal több szemszögből nagyobb hozban veszünk föl, és a döntéseket azt a vágószobára hagyjuk, vagy toljuk későbbre, tehát nem ott a helyszínen döntjük el, hogy mit honnan akarunk majd látni, hanem vegyük föl innen és meg onnan, és aztán majd meglátjuk a vágásnál. Na de ennek az a következménye, hogy sokkal több időt töltünk egy-egy jelenet forgatásával. Például az is szerintem egy tévhit, hogy van, amikor két vagy három kamerával forgatnak egy-egy filmben, ami a régi klasszikushoz képest eltérés, mert annak idején ugye egyetlen egy kamera volt, és akkor minden egyes beállítás azzal az egy kamerával vettünk föl, átállítottuk és újra indítottuk a jelenetet egy másik szemszögből. És most egyszerre több kamerával is forgatunk, és azt gondolják sokszor producerek is, de még rendezők is, hogy ez gyorsítja a munkát, mert akkor nem kell azokra a beállításokra külön-külön beállni, amit egyébként is föl szeretnénk venni, de hát azt egyszerre is föl lehet venni, hogyha több kamera forgatja. De a gyakorlat azt mutatja, hogy sokszor velem például esett meg, ugye egész nap kínlottunk egy jelenettel ilyen két kamerás módon, és akkor minden beállítás sokkal több időbe telik, tehát hogy amíg oda jutunk, hogy most ez forgatható már, mert ugye mind a két kamerára, vagy mind a három kamerára nehezebb beállítani egy jelenetet, mert általában ami az egyik kamerának jó, az a másiknak nem jó, akkor megpróbálunk valami kompromisszumot kötni, és akkor beállítunk két viszonylag kevésbé jó képet. Tehát, hogy ezzel eltelt a napnak a kétharmad része, és még sehol nem voltunk a befejezésével a jelenetnek, és akkor egy ponton azt mondtam, hogy na, akkor most küldjetek ki mindenkit, egy kamerát kérek szépen ide a kezembe, a vállamra, és a maradék fél órában fölvettem a nap kétharmad részét, mert azzal a technikával sokkal gyorsabban tudtam haladni.
A digitális technológia hozott valami változást abban, hogy esetleg kevesebb fény is elég, vagy ez már a film nyersanyag minőségétől függően korábban is rendelkezésre állt, hogy természetes fénynél lehetett forgatni. Hallottam ugyanis ilyet is, hogy például a 48 óra esetében ott jobbára természetes fényekkel dolgoztak, ami egy sötétben este éjszaka játszódó film nagy részt.
Már a Stanley Kubrick, amikor forgatta a Barry Lyndon, ami egy középkorban játszódó film volt, és ő azt találta ki, hogy ő szeretne eredeti gyertyafények mellett forgatni, akkor még film volt csak, és még nem is a legérzékenyebb film. És akkor ilyen egészen fantasztikus dolgokat csinált, hogy a NASA-nak valami űrprogramjából beszereltetett egy lencsét, aminek olyan nagy volt a fényereje, hogy a gyertyafény mellett is lehetett vele forgatni. Tehát, hogy volt ilyen már a filmkorszakban is. De szerintem az egy nagyon nagy tévedés, amikor azt gondolják a világításról, hogy az azért kell, hogy bizonyos fényszintet el kell érnie a kameráknak ahhoz, hogy exponálni tudjuk a képet. Ez már a filmnél sem volt igaz, de aztán most ezeknél a digitális kameráknál, amik tényleg sötétebbe tudnak forgatni, mint ahol az emberi szemmel látni lehet rendesen, itt aztán végképp nem igaz, és ugyanakkor a világításra borzasztó nagy szükség van, de most már egyre kevésbé amiatt, hogy fénymennyiséget teremtsünk, hanem azért pontosan, amiről beszéltünk már, hogy lehet a képen hangsúlyokat teremteni. Hogy tudom én megcsinálni azt, hogy a nézőszeme ne kalandozzon el lényegtelen részletekre, és ne azt nézze, ami még szintén rajta van a képen. Ugye most, hogy ennyire sűrűvé vált a filmekben a vágás, régebben egyetlen egy beállítás volt, az ma már 10 különböző képet láttunk annyi idő alatt, tehát nagyon kevés ideje van a nézőnek arra, hogy egy képet felfogjon és feldolgozzon. 1-2 másodperc sokszor, vagy még annyi se. Egyre fontosabbá válik manapság, hogy egy képre, ahogy rápillantunk abba az első másodpercbe, az a kép valahova oda irányítsa a figyelmünket, tehát hogy a néző figyelmének a fókusza, azt kézben kell tartanunk, és annak számos eszköze van. Ez egyik nagyon fontos eszköz a világítás, és mondjuk a világításnak nem csak ebben van szerepe, hanem abban, hogy ugyanúgy, ahogy az nem mindegy, hogy milyen díszletben vagy milyen helyszínen forog egy jelenet, mert az annyit ad hozzá az egész hangulathoz, az atmoszférához, vagy a filmnek a vizuális világához. A világítás az legalább ennyire meghatározó eleme ennek.
Hogy... De ettől kimondhatjuk akkor azt azért, hogy ha valaki ma amatőrként, félprofiként szeretne elsősorban egy történetcentrikus filmet csinálni, ahol a dialóg a fontos, a szereplők, a karakterek a fontosak, akkor ezt egyre kevesebb világítás mellett gyorsan, hatékonyan, kisköltségvetéssel tudja létrehozni, nagy stáb nélkül. Pontosan azért, mert azt mondja, hogy elengedi azt az aspektusát, amit te mondtál, hogy valóban fontos, de hát nyilvánvalóan a költségvetés határozza meg, hogy mire képes az ember.
Nem feltétlenül gondolom azt, hogy ezt el kell engednie. Kis tábbal, tehát 2-3 is lehet olyan fajta igényességgel csinálni felvételeket, vagy egy egész filmet, amiben ezt is szem előtt tartják, mint szempontot. Tehát nem kellenek nagy lámpák ma már, a valóságban meglevő fényeket is a saját szolgálatunkba állíthatjuk, és úgy helyezzük el a jelenetet, hogy az a fény, ami egyébként is a szobában van, az onnan jöjjön a képen, ahonnan az nekünk jó. Tehát, hogy a jelenetet úgy fordítjuk, és 1-2 lámpa, vagy 1-2 visszaverő felület, vagy ma már az a vicc, hogy ma már sötétítünk sokszor. Tehát, hogy nem az van, hogy mindig fényt adunk hozzá, hanem van, amikor fényt elveszünk. Például megszületett ez a fogalom, hogy negatív derítés. Mert a derítés az egy olyan fény volt, amivel az sötét árnyékos részeket korábban külön megvilágítottuk, hogy ne legyenek teljesen feketék, hanem ott lássak valami részletet. És mostanában megfordult egy kicsit a dolog, mert ezek a kamerák már annyira jó kép visszaadó képességűek, hogy igazából sokszor túl jól látnak mindent, és én el akarok venni abból. Tehát most már nagyon sokszor fekete felületeket használunk a helyszínen, nagy fekete lapokat, vagy anyagok, textil anyagokat, amiket kifeszítünk, hogy bizonyos felületekről ne kapjon reflexeket egy szereplő, vagy egy részlet a képnek.
Na hát erről a világításról még sokat lehetne beszélni. Nagyon köszönjük Szabó Gábornak, hogy amennyire lehetett fényt derített a hiányosságainkra. Köszönjük szépen!